Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Állandó műsorunkban Pécsi Rita a vendégem, aki az Apor Vilmos Főiskola docense neveléskutató. Mai témánkat annak szánnánk, hogy milyen betegségei, rendellenességei vannak az érzelmi intelligenciának. Ha végig szaladunk ezen a soron, nap mint nap találkozhatunk például a közömbösséggel, az érdektelenséggel, az empátia hiánnyal, a rugalmatlansággal, nagyon gyakori a humor hiánya, meg se értik nagyon sokszor a jó humort. Aztán találkozunk a túlzott befelé fordulással, amikor nem tud valaki megnyílni, és magát marcangolja, rágja olyan gondokkal, amit ha valakivel átbeszélne, bizony nagyon sokat tudna rajta segíteni. Aztán a másik oldal ennek pont az ellentétje, az intimitás határainak nem figyelembevétele, a mindenről tudni akarok, amikor belemászok a másikba, és nem tartom tiszteletbe az intim határait. Hát bizony, ezek mind a mai kor nagy betegségei. És itt van egy, amit ma nagyon szeretnénk körbejárni, amit Pécsi Rita úgy nevezett el, hogy érzelmi inkontinencia. Nem tudom magamban tartani azt, ami engem foglalkoztat, azonnal megjelenítem a Facebookon, azonnal lájkokat várok rá, és kinyílok teljesen fölöslegesen, amikor annak csak negatív következményei lesznek, mert igazándiból pozitívuma nem származik. Na, hogyan látja ezt a kérdést?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és mostanában tényleg sokat foglalkoztat, mert nagyon sokat találkozom a jelenséggel. És igazából a kifejezés nem is teljesen az enyém, én is kölcsönvettem, de nagyon-nagyon találónak érzem, mert ismerjük ezt az érzést, ugye hát a fizikumból ismerjük ez az inkontinencia, hogy valamit nem tudok magamban tartani. És az ember arra gondol, hogy talán ez nem is olyan nagy baj, hát olyan szép őszinték vagyunk, meg nyíltak vagyunk egymásra, és akkor ebből nem lehet probléma. Pedig igen, lehet nagyon nagy probléma is, mert az érzelmeink, minden új érzelem, amit hát vagy minden erősebb érzelem, amivel találkozunk, akár negatív, akár pozitív, annak egy nagyon nagy funkciója, hogy először a saját eszközeimet próbálom meg bevetni és feldolgozni. Ugyanis minden érzelem egy nagy feszültséggel jár. Tehát egy nagy öröm is, vagy egy nagy bánat, vagy egy nagy meglepetés is, vagy éppen egy nagy szeretet is, vagy egy szerelem, vagy egy szakítás főleg, vagy egy csalódás, harag, minden. Tehát minden érzelem hatalmas nagy feszültséggel jár. És ugye ezt már talán itt is beszéltük ebben a műsorban, hogy ezeket a feszültségeket az ember önkéntelenül is, ösztönösen is nagyon-nagyon hamar, tehát lehető leghamarabb fel akarja dolgozni, meg akar tőle szabadulni. Na most, ha jól belegondolok, a megszabadulás egyik formája, egyik leggyorsabb formája, hogyha azonnal kiöntöm például a haragot, ez akár csak fizikálisan is, tehát jó, behúzok a másiknak, és akkor úgy érzem, hogy megnyugodtam. Na most az érzelmekkel is így van, hogy ha az kiömlik, akkor pillanatnyilag úgy érzem, hogy megszabadultam tőle, elintéztem. Pedig nem, mert itt az igazán a megszabadulás a feldolgozás lenne. És a feldolgozás legelőször arról szólna, hogy megkeresem magamban, hogy fú, ezt hogy kellett volna, vagy hogy is lett volna jó, vagy hogy nézett rám, vagy hogy nem nézett rám. És tulajdonképpen így egy kicsit eszek, hát mint az evésnél, ugye rágcsálom egy kicsit, és ezt sem szabad túlzásba vinni, majd erről máskor beszélünk, de elkezdem a saját eszközeimet bevetni, és felülemelkedni rajta, átkeretezni, átgondolni a megbocsátástól kezdve a válaszadásnak az eszközeit. Itt magamban elképzelem, tehát mi lenne, de megkeresem, ezt mondom neki, azt mondom, stb. Valami. És ezáltal a folyamat által feldolgozom, megemésztem ezt az érzelmet, és amikor már majd kimondom, akkor ennek az eredményeivel dolgozom, és itt már beavathatok másokat is. Na most, hogyha hogyha ezt nem teszem meg, ezt a, tehát ez hiányzik, ez a magamban eltöltött idő ezzel az érzelemmel, akkor azonnal fogok kapni egy másik reakciót. Tehát, hogyha én rögtön mondjuk kiömlök a Facebookon, és ott gondolom, hogy ott rajta vannak éppen 700-an, vagy akárhányan, de csak ha 50-en, akkor se egy, de még csak ha egy is. Azt mondom, hogy oda kiírom, hogy képzeld el, ez a Pisti rám se nézett, a fene, a faját, mindenfélet odaírok, és erre azonnal lehet, hogy egy percen belül jön a Julcsinak a reakciója. Na ne mondd már, hát ez egy szemét, vagy hogy ne törődj vele, vagy te is, valami, de ez a Julcsi reakciója volt, nem az enyém. És beszívom a Julcsi reakcióját, és azzal kezdek el dolgozni, és nem az enyémmel, tehát egy kölcsönvet valamivel, és utána írnak még 5-en másikat, azokat is mind kölcsönveszem, mert az nekem most jól esik. Azért esik jól, mert kicsit megkönnyebbülök tőle, de úgy képzeljük el, hogy ez a kis mentális izmocska, ami a megdolgozó, tehát a megküzdésnek az izmocskája, ez nem dolgozik, mert a Julcsié dolgozott, meg a Petié, meg a Sanyié, és az enyém nem. És ezeket kölcsönvettem, ezzel úgymond megoldottam a problémát, de mi lesz itt az igazi baj? Az, hogy legközelebb is ér egy ilyen érzelem, mert fog érni, és akkor nincs saját eszközöm, csak a Julcsié, ami nem az enyém. Tehát egy következő helyzetre nem tudok előkészülni. Hogyha jól belegondolunk, vannak ilyen mondások is, hogy az életben például minden kis elválás a nagy elválásra készít fel. Ha ezeket a kis elvárásokat nem élem át, és nem dolgozom meg, és nem küzdöm meg, és nem siratom el, és nem gyászolom meg, olyan kicsi elvárást, hogy igen, leszakadnak a gyerekek, nincs már óvis gyerekünk, vagy nincs már pelenkásunk, ugye ezeket egy kicsit meggyászfoljuk jó esetben, és átéljük ezt a dolgot, megküzdjük, és ezzel előkészülünk például akár a gyereknevelésbe a következő kis elvárásra, amikor a serdülőnk azt mondja, hogy édesanyám, semmi között hozzá. És akkor ez fáj, mert ez egy kis elválás. Vagy kirepülnek a gyerekek, vagy számtalan ilyen dolog van, hogy azokkal az érzelmekkel, amikkel találkozunk, kicsi formában, enyhébb formában, más változatban, és megküzdünk vele saját magunk bensünkben, tényleg, akár tényleg imádságban, gyötrődésben, várakozásban, tehát ahogy, ezzel megerősödnek ezek a lelki tartalékaink, vagy ezek a lelki izomzatunk, magamról így szoktam nevezni, és ezáltal felkészülünk egy következő ilyen eseményre, és azzal már jobban bírunk. Tehát nem is gondoljuk azt, hogy talán mindenki emlékszik az első nagy szerelmével való szakításra, hogyha nem ment hozzá feleségül. Ugye az fájt, tehát az annyira fájt, hogy azt hittük, hogy vége a világnak. Tehát és azzal valamit el kellett kezdeni, és napokig, és hetekig kókattam, mászkáltunk, és nem tudtunk másra gondolni, és talán sírtunk, talán keseregtünk, tehát mindenféle, írtunk verseket, naplóbejegyzéseket, stb. De azért biztos arra is emlékszünk, hogy ha volt utána egy következő ilyen eseményünk, azért azzal ügyesen bántunk már, mert ismerős volt az egész helyzet. Erre való az, hogy megtartjuk először magunkban ezeket az érzelmeket, és azután beszéljük meg például, vagy utána kicsit megszűrten. Most a gyerekeinket is erre feltétlenül meg kell tanítani. Tehát ez azért olyan nagyon, nagyon nagy kihívás ma, mert korábban nem álltak rendelkezésre azok a, vagy nem tolakodtak elénk azok a lehetőségek, hogy öntsd ki, mondd el, jelenítsd meg, írd le, rajzold le, nem tudom én, itt van egy matrica, és mit tudom én, rögtön röpködnek az érzelem kifejező, nem tudom én, smiley-k, meg a nem smiley-k, meg minden, hogy felhívást kapunk arra, hogy osszuk meg, de mindenkivel. És ez bizony, tényleg azt mondom, hogy csábító is, a feszültség miatt, de meg kell azt kifejezetten tudatosan tanulni, és nekünk szülőknek is például, hogyha hazajön a gyerekünk, és például egy nagy élménnyel van teli, kicsit még okosabb, és ez furcsa, hogy ezt mondjuk, és sokszor próbáltam ki, és az embernek egy kicsit az ösztönével szembe megy, mert örül neki, hogy most kitárulkozik, és mindent elmond, hogy egy kicsit érdemes hátrébb lépni ebben az egy helyzetbe, egy kis időt hagyni, hogy egy kicsit magába forgassa ezt a dolgot, és csak utána beszélgetni róla. Éppen emiatt, hogy tanulja meg, és megtanítani azt is, hogy rögtön, hogyha ilyen van, rögtön ne posztolja ki, rögtön ne írja ki, mert ez még őrá tartozik. És hogyha ezt tényleg nem tanítjuk meg, akkor jönnek ugye a megmondókhoz való fordulás, a beszélgetésokba való, onnan szedegetjük, nagyon nem véletlen, hogy ez a műfaj ilyen népszerű lett. Szóval tulajdonképpen az emberek nem tudnak megküzdeni a saját érzelmeikkel, és onnan vesznek kölcsön megküzdési módokat, hogy jaj, ha mit tudom én, a Cynthia szakította a Bimbiával, és hogy jaj, és akkor most hogyan élték át, és miket mondtak egymásnak, és abból így mazsolázunk tulajdonképpen, mert a sajátjainkat nem ismerjük, nem éltük át, nem tudunk vele szembesülni, túl nagy feszültséget jelent, és inkább belemehet, hogy például szoktuk így emlegetni, hogy abrazív sorozatok vagy valami, pont ugyanezzel élnek. Tehát csámcsogunk mások érzelmeinek a feldolgozásán, vagy a fel nem dolgozott mi voltába, és ez pontosan azért van, hogy vegyünk kölcsöneszközöket, de ez nagyon nem jó útra vezet.
Még ezen kívül, hogy meghallgatjuk, odafigyelünk a gyerekre, milyen eszközök vannak arra, hogy ezt az érzelmi túlfeszültséget, ezt a magas fokú, nagyon átélt érzelmeket kezelni tudja a gyerek?
Erre valók a mesék, erre valók a szimbólumok, erre való az irodalom, erre való a zene, a tánc, a rajzolás, a képzőművészet, a színeknek a használata. Tehát amikor ugye észreveszük azt, például sok szülő számol be arról, hogy tanult például zenét a gyereke, egy idő után elhagyta, mert a gyakorlás, meg a szolfés, meg hát ismerjük ezeket a köröket, minden. És akkor úgy valahogy azt érezzük, hogy jó, csak maradjon a zene közelébe, és akkor volt most éppen egy ilyen tapasztalatom is, és akkor visszajön az anya, hogy te képzeld el, és akkor ez 2-3 évvel ezelőtt volt, hogy letette a fuvolát, vagy az ongorát, vagy a valamit, de úgy közel maradt valami, és most serdül, és azt mondja, nagyon sokszor, amikor úgy nem tudja, hogy mi baja van, azt mondja, csak úgy odaül az ongorához, és akkor ott csak, hogy egy kicsit keresgéli a hangokat, és egy fél óra múlva jobban van. Tehát érezzük azt, hogy azok a kifejező eszközök, amik hát ugye a művészet erre való, a kifejezni azt, ami kimondhatatlan. És ugyanerre valók a gesztusok, erre megtanítani ezeknek a kifejezési eszközeire. Itt nagyon jó, hogyha van a talomba például nagyon sok dallam, akár népdal is. Ugye hát erre volt alkalmas az is. András Fabi Bertalan sokszor emlegeti ezt a tapasztalatát Erdélyben, átélt tapasztalatát, hogy volt egy olyan nagyon nagy terület, ahol gyűjtöttek ugye népdalokat, és azt mondja, mindenki árva balladát énekelt, ezek mindenki árva ballad. Ezt nem is tudta, hogy miért, csak azt ismerik. És akkor rájöttek, hogy volt valami nagy történelmi trauma, és nagyon sok árva maradt. És ezek az emberek így gyógyultak, tehát egyszerűen énekelték ezeket a dalokat, amiket ugye gyerekkorukban valahogy ugye megismertek, hallottak a többiektől, csak úgy beléjük maradt, és akkor, amikor helyzetbe kerültek, akkor ezzel tudták, hogy úgy mondjam, kicsatornázni. Volt is egy ilyen élménye, azt is nagyon sokszor elmeséli, és olyan képletesen tudja elmondani, az ember beleérzi magát, hogy volt egy kifejezetten egy árva ballada, amit meg szeretett volna tanulni, és akkor hát volt egy nagyon jó adatközlő nénie, és kérdezte, hogy igen, és hogy hát ez tudja ezt a balladát, vagy ezt az éneket, ők nem is balladának nevezik, hanem történetes éneknek, azt hiszem, és hogy tudja ezt az éneket. Azt mondja, igen, tudom, hogy mit keres, de azt kérdezze meg a szomszédasszonytól, mert ő bírja, mert ő árva. És azt mondja, minden reggel, hogy kimegyek az ajtó elé, lent van már a pityókásba, és énekli. És az asszony 50-60 éves, és azt mondja, minden reggel még ezt énekli, ahogy árván maradt, és valahogy így gyógyítja, és azt mondja valóban, hogy ezek az emberek ebbe bele tudtak kapaszkodni, de csak akkor tudunk belekapaszkodni, hogyha van elég tárház a kosarunkba. És ilyen a költészet is. Szeretjük, ismerem, tehát itt nem azt keresem, de jó átengedni magamon ezt, mert ez egy művészi kifejezés, tehát ez egy sűrített, művészi, szép kifejezése, és itt most nagyon közel kerültünk ahhoz ennek a problémának a másik oldalához, hogy a nagy érzelmeknek a kifejezése az hová való, milyen közegbe való, hogyan tudjuk kifejezni, ha ki akarjuk fejezni. Tehát ez ennek az érzelmi intelligencia képességnek, készségnek egy másik vetülete, és azzal is nagyon sokszor találkozom, hogy egyszerű érzelmeket olyan szuperlatívuszokban és olyan magas hőfokon próbálunk meg kifejezni, vagy adunk hangot nekik, hogy utána már nincs hova vinni ezt, és minden fantasztikus, és minden őrületes, és minden párját ritkítja, és mit nem tudom én, vagy. Na. Persze ennek alájátszik az, hogy ahhoz, hogy a figyelmet felkeltse például egy reklám, vagy egy bármilyen fél, amit el akarnak adni, ugye egyre magasabb szinten kell azt felkínálni, és én tényleg most már a férjemen nevetünk is, amikor jön az időjárás jelentés, és az is már ilyen katasztrófa jelentés, és riasztás van, tehát akkor tudom, hát van helye a riasztásnak, én is tudom, de akkor, hogyha keletkezik egy kis szél, akkor mindjárt riasztás van, meg szibériai levegő érkezett, meg lecsap a vihar, meg nem tetsz, ilyen hangnemben hallunk meg legegyszerűbb közléseket is, vagy legegyszerűbb történést is.
Csapadéktevékenység, azt én is szeretem ebbe, csapadéktevékenység, amikor egyszerűbb lenne, esik az eső.
Igen. És ehhez hozzászokunk, és ennek még egy másik nagy fóruma valóban a közösségi média, mert ott nem látjuk a másiknak az arcát, nem látjuk a reagálását, nem vagyunk benne biztosak, hogy elértük azt az inger küszöböt, hogy tényleg a másik velem együtt érez, és ezért egyre magasabb szinten közöljük ezeket a minket foglalkoztató gondolatokat vagy érzéseket. És akkor itt megjelennek tényleg olyanok, hogy belegondolok, hogy van 7000 ismerőse a Facebookon, és ő reggel 7-kor közli vele, hogy ő a szerelmével álmodott. Na most én nekem, aki egyszer láttam őt sehol, mi közöm van ahhoz, hogy te neked ki a szerelmed, és azzal hogyan álmodtál? És így valahogy azt is érzem, hogy ez nem ide való. Tehát, és ezt tudja a művészet, éppen úgy, ahogy az előbb gondolkodtunk ezen az egy vers soron, hogy Halkan és csendesen átölelt az Isten, de utána nem mond többet, hogy simogatott is, meg belenézett a szemembe, és hogy kicsordult a könnyem. Tehát ez súrolja a gicset, amikor már ide vagyunk, és szoktuk is mondani, és az érzelmi intelligenciával nagyon szoros kapcsolatban van, hogy van a gicses életmód, vagy a gicses életkifejezés. És ennek nem az a baja, hogy most nem tudom én a finom ízlést nem üti meg, hanem az a baja, hogy visszahat. Tehát, hogy én rám is így hat. És például a gyereknevelésben nagyon gyakran veszem észre, hogy például fiatal anyukák, hát azt se nem tudják azt mondani, hogy a gyereke sír. Annak a gyereke csak üvölt. Tehát, hogyha megszólal, az üvölt, és az sárkány, és nem tudom, és tudom, hogy viccel, meg tudom, hogy önmaga is túloz, meg talán ő is tudja, hogy túloz, de ez visszahat rá. Tehát tényleg úgy fogja átélni, hogy amikor megnyikan az a gyerek, akkor is üvölteni fog, és akkor egyszerűen őt az bántani fogja. Tehát ennek nagyon sok ilyen kis sarka van, és nem is figyelünk rá, hogy ezek a finom hatások, ezek visszahatnak ránk, és az egész érzelmi közegünket, hogy úgy mondjam, fölemelik egy annyira erős szintre, ahová csak ritkán szabad kirándulni, hogy úgy mondjam, és azt ritkán éljük át, és hogy mondjam, szűkebb körben, abban a biztonságos szűkebb körben. Tehát más kérdés az, hogy én a barátomnak mondok-e, vagy a férjemnek mondok egy-egy olyan, vagy egy baráti körben például, éppen most a férjemmel beszélgettünk, hogy egy baráti körben, hogyha egy férfi ugye a feleségéről egy kicsit olyan áradva, vagy egy kicsit olyan rajongva, vagy olyan nagyon, nagyon, nagyon kedvesen, vagy talán rajongva talán, ez a rajongás szó a legjobb, hogy rajongva beszél, akkor mindjárt jön ott egy kis humor is hozzá, hogy egy kicsit úgy elüsse, hogy egy kicsit tompítsa, ami kettőnk között nyilván elfér, vagy hát helyén is van, az egy tágabb körben már egy kicsit sok, és ezt a határt nem találjuk, mert fellazultak ezek a határok, és mindenből sok lett. Tehát minden a legmagasabb szinten akar égni. Például hozzátettek ezek a Facebookon, ugye biztos más közösségi oldalon is van, ilyen matricák, amiket így lehet küldeni egy-egy reakcióra. És az elején még csak egy kis smiley volt, vagy egy kis, nem tudom én, egy felkiáltójel, ugye, vagy valamiféle dolog. Hát most színes, szagos szinte, és röpködnek a szívecskék, és mozog az egész, és öleli magához, és sok. Tehát, hogyha egy hétköznapi eseményre így reagálok, akkor mit fogok tenni abban az esetben, amikor tényleg megrendülök? Amikor tényleg, de tényleg akár az örömtől elakad a szavam, tehát hogy tudom azt, tehát nem lesznek fokozatai a kifejezésemnek és az érzéseimnek se. Tehát ennek kapcsán jutott eszembe, hogy egy nagyon, tehát megjelennek a rajongói oldalak. Tehát ez egy serdülőkori érzésvilág, a rajongói oldal. Én is van, akit úgy szeretek, hogy szinte rajongok érte, de ezt még így magamnak is nehéz így kimondani, mert ez egy annyira intim, belső történés, amit az ember érzi, mint az a fehér izzás, amit nem engedünk ki. És hogy abban a pillanatban, hogy kiengeded, talán el is alszik, elfut, elmegy, ez értékes. Tehát nem, tehát celebek iránt szoktak rajongani, de úgy... Szóval...
Betegesen,
felnagyítva
igen. Magát, az érzelmet is felnagyítva.
Tehát. Igen, tehát például Jézust is most maradjunk, ebben egy Mária rádióban vagyunk, tehát Jézusnak nem nyitnék rajongói oldalt. És szerintem a szentek se csatlakoznának a rajongói oldalhoz, mert ez annyira egy belső kapcsolatomnak a része, hogy nyilvánvaló, tehát persze, hogy a rajongásig szeretem őt, vagy valami ilyen, de ugye biztos érezzük ezt, hogy ennek a megfogalmazása, vagy a kiengedése, az lazítja is ezt a kapcsolatot, vagy gyengíti valahogy, tehát... Hát ilyen a nagy szeretet is, és tehát azért mondjuk, hogy a szívem csücskébe, tehát rejtek valakit, vagy elrejtek, vagy a, tehát érezzük azt, hogy a legbensőbb, ugye a benső várkastély, tehát az igazán mély érzések azok befelé terjednek, és nem igazán kifelé. És a művészetnek ez a nagyon nagy lehetősége, hogy ezt a nagyon nagy mélységet olyan formában tudja megszólítani, vagy kimondani is akár, vagy kifejezni is akár, ami befogadható, tehát a tüzet úgy adja át, hogy nem égsz meg. És hogyha ezt ilyen primitív formában csinálom, hogy úgy akkor felperzsel mindent, kiömlik, kimegy a tűz a kályhából, talán így mondhatnám. Ez a lelki szemérem, így is mondják. Tehát a lelki szemérem az olyan, mint a tüzet őrizni a kályhában. És amikor a lelki szemérem, talán ezt is érintettük itt a bevezetőben, mikor úgy nagyon piszkáljuk egymást, és elemezzük egymást, és mit tudom én, belevájkálunk, és én ezt is akarom tudni, és szóval ez a kis intimpistás rész, ez pont azt nem veszi figyelembe, hogy létezik lelki szemérem is, tehát neki van egy kis tűzhelye, amit ő akkor nyit ki, és annak nyit ki, akinek akar, és ezt én ne nyitogassam kívülről, és ne vájkáljak ott bele, és nem kell ezt közhírré tenni, és ez nagyon fontos, azért fontos, hogy belül építő maradjon. Tehát ez egy nagyon nagy erő, ha ezt meg tudjuk tartani, de ha kiengedjük, szétfolyik.
Nincs ez szoros összefüggésben ez a túlzott kinyílás az elmagányosodással? Mert aki családban él, vagy közösségben él, tehát van egy lelki közössége, akár házas közösség, akár baráti közösség, ahol ezt
megkapja
gyakran,
a pecsétet,
megkapja,
igen.
Visszajelzést kap. Tehát nincs ez
összefüggésben. Nagy összefüggésben van, és a tömegesedéssel, tehát a tömeges érzéssel, hogy gyakorlatilag nincs személy, a személyes kapcsolatoknak az elsilányosodásával. Nagyon közeli kapcsolatban van. Éppen mostanában sokat kerül elő ez az okoseszközös előadás, és ott ugye a közösségi médiáról, a lájkolásokról, és hogy ez dopamin termel az agyban, stb. Erről szó van. És amikor úgy belegondolunk abba, hogy amikor nem látjuk a másikat, amikor az a rengeteg apró, kicsi rezdülés, ami egy személyes kapcsolatban megvan egy tekintetbe, egy kisugárzásba, egy kis testmozdulatba, amikor érzem, hogy kicsit közelebb jött, vagy egy kicsit éppen távolodott, és hogy ezt ne tovább, tehát ezek nincsenek meg, akkor ugye semmi más nem tudunk, mint egy lájkot várni, vagy egy erősebb impulzust várni és adni. Na most, hogyha ez átkerül éppen, ahogy mondod, a személyes térre, ott kapsz elég lájkot, hogy úgy mondjam. Mert ugye a lájkolás, tehát az, hogy a másiknak a befogadását érzékelem, ez egy nagyon jó, hát tényleg jó fizikális érzést is, tehát ez a dopamin termelés az agynak. És erre mondta valaki, hogy hát tudod, az, hogy például akár egy esti beszélgetésben a férjem lájkolja így a napomat, vagy egyáltalán a tekintetemet, vagy engem, hát az nekem sokkal többet ér, mint hogyha most kaptam volna innen, onnan, amonnan. És ez is mutatja azt, hogy akár egy ilyen kicsi beszélgetésben, hogyha csak összenézünk, vagy összekacsintunk, vagy hát találkozott a gondolatunk, jaj, de jó, ez már elég is, tehát itt megszűnt az az igény, hogy most 70-eknek ezt kikürtöljem, mert a legfontosabb befogadást, ugye itt ez egy befogadás, elfogadás, ami nekünk a léleknek levegő, tehát vigyázz, ez egy alapszükségletünk, ezt megkapjuk a közeli környezetünkből. Na most, hogyha nincs egy ilyen közeged, vagyis lehet, hogy van, de például nincs időd, alkalmad, lehetőséged, vagy azt mondod, hogy ez csak ráadás, és annyira kell gürizni, hogy erre nincs idő, hogy elmenjek közösségbe, vagy hogy találkozzunk egymással, vagy tényleg beszélgessünk, csak úgy leüljünk, teázni, kávézni, borozni, sörözni, akármi, de nem csinálni valamit, mert akkor mi csinálunk? Csak egymásra figyelünk, csak egymást érzékeljük, és hogy úgy mondjam, lájkoljuk egymást, és megkapjuk ezeket a visszajelzéseket, ezeket a befogadásokat, ezeket a kis finom érintkező pontokat, és hogyha ezt nem kapjuk meg, ugye ez alapszükséglet, ahogy mondtam, az alapszükséglet nélkül nem tudunk élni, akkor kolduljuk. És hogyha nyilván, hogy a gépi felület nem adja meg ezt olyan könnyen, vagy nem tudom, hogy mit fognak erre reagálni, akkor még egyet rádobok, meg még egyet, meg még egyet, meg még egyet. És várom azt, hogy ők is jelöljék, és most már, hogyha valaki nem jelöl vissza, akkor hát ugye fiatalok szokták mondani, vagy gyerekek, hogy hát akkor talán nem is szeret. Tehát ez nagyon, nagyon elsilányosodik tulajdonképpen a szeretetünk, a kapcsolódásunknak a jelzése, befogadása, a jelek adása és a jelek fogadása, és ennek tehát a kultúrája, hogy csak ilyen hatalmas nagy lórugásokkal tudjuk egymással közölni, hogy kedvellek, vagy hogy nehéz most a helyzetem, vagy kérek egy kis együttérzést, vagy veled tartok, vagy ilyenek.
Hát kívánjuk a hallgatóinknak, hogy az érzelmeinket befelé éljük meg, a belső világunkat ismerjük meg jobban, beszélgessünk saját magunkkal, legyünk kíváncsiak. Vörös Sándornak van az a híres verse, a 66, aminek a tartalma az, hogy 66 fölött és 66 éves kor után nem kifelé él az ember. Lehet, hogy meg kellene fogadnunk Vörös Sándor tanácsát, és időbe elkezdeni befelé élni. Kívánjuk ezt sok szeretettel és tisztelettel hallgatóinknak.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.